Lokod Imre, Labanc legenda. Páter Asztrik mindjárt elkezdi, mondta öreg anyám, és elment meglocsolni a kemence szájában sunyiskodó parazsat, mert gyéren hullatott havat az ég. Öreg anyám szerint sűrűbben kellene hullnia ilyenkor. Télen, sütés után mindig havat kotort a parázsra. Nehogy. A lépcsőt fényesre kell sikálni, mire Páter Asztrik elkezdi. Mi, tiszta, súrolt lépcsőn állva szoktuk hallgatni a megváltó születéséről szóló éneket. A klastron felől jött. Nem is ének volt az. Jába mondtam öreg anyámnak, hogy nem közönséges énekkel rezegteti hangját a klastrom szállakója, hanem az annál több. Énekek éneke. Szép, Gregorián. Ha az atya nagy kopasz homloka felfénylett a klastrom nyitott ajtajában imbolygó gyertyafényben, elkezdődött a születés. A világ páratlan gazdaságából öreg anyám semmit nem tanult. Alig csipetnyi porcukorral szórta meg a tál havasi kiflit, az ő karácsonyát. Néztem. Megszólalhatna végre az óra is, mert van egy szép ingaóránk. Mondaná, hogy bimbam, aláfestene a páternek szépen, csengve, szférikusan. De nem. Inga órája természetesen másnak is van. Csak azért mondom, hogy nekünk is van, mert a birtoklás ma már egyáltalán nem lényegtelen dolog. Úgy tartja a család, hogy legalább 100 éves, ha jól kiszámítjuk a dolgokat. Hajlok arra, hogy annál is több. Jóval öregebb, de efelől már vitatkozni nem fogok. Annál azoknál fogva, hogy nincs akivel. Módosabb parasztházakban láttam a mi óránkhoz hasonló szép szerkentyüket. Annyi különbséggel, hogy azok még mutatják az időt, szépen szólóan. Elütik a delet minden órát és felet, míg a mi ingaóránk nem. Áll. Ha van egy ingaóránk, akkor van. És hova tovább kell, mert jó, ha van óraháznál, még akkor is, ha áll. Az óra akkor is óra, ha nem ketyeg, tartotta nagyapám. Különben is találomra feküdt, találomra kelt, lévén erdőjáró ember korán megszokta, hogy az égen nézze meg az időt, hogy a nap állása szerint tegyen. Inga óra hová tovább azért is kell, mert, mint mondtam, szép. Sok régi míves babrálás van rajta. Csak ugyan szép, meg is nézik sokan. Az órához való féltő ragaszkodásunknak oka sem mellékes. Régiség. Ó! Nagyapám azt mondta, hogy az apjától maradt. Dédapám meg azt állította, hogy ükapám szolgált érte a kolozsvári zsidónál. Jól kiszámítom, mégis összejön a 200 esztendő. Annál is több talán. Na, mindegy. Fontos, hogy óra van a háznál. Amíg nem vágottam bele, nem volt üvege az óradoboz ajtajának. Lehet, hogy egy kiadósabb családi perpatvar során ütötte ki nagyanyám, amikor lámpát gyújtott úgy, éjféltájt és házastársi élettel járó asszonyi keserűséggel kellett megállapítania, hogy bár éjfél elmúlt, még mindig nincs mellette daliás nagyapám, akinek az volt a szokása, hogy a szép asszonyokat felkereste a háború előtt, mind, rendszeresen, esténként. A feltételezéstől miszerint nagyanyám ütötte volna ki szép óránk ablakát, mégis el kell tekintenem, hiszen az óra már egybekelésük idején is állt. Fes nagyapám különben se vette soha figyelembe az időt. Ismétlem, a holdvilág vagy a hajnali csillaghullás térítette hazafele a csatakos berkeken. Már csak ilyen egy hulló csillagkereskedő, nem? Az is lehet, hogy valamelyik felmenőm azon egyszerű és praktikus meggondolásból emelte ki tokjából az üveget, mert anélkül kényelmesebb művelet volt az óra felhúzása, hiszen beláthatóan nyűgös dolog az ajtócskát nagy-nagy óvatossággal minden nap kinyitni, kiakasztani a horgocskát, de mondom nagyon óvatosan, hogy a kimunkált felső ékes díszítmény meg ne mozduljon az Istenért, mert a felmenők szerint azon volt a felséges császárnak és ölében valamelyik trónörökösnek részben nyomott képmása. Dombormű. Szóval nem csak a monarchia, hanem a részplakett is erősen inogott már. Hátulról egy meglehetősen vaskos könyv, Prohászka Ottokár szentbeszédei tartották valamelyest. Üveg nélkül praktikus volt az óra felhúzása. Csak le kellett akasztani a madzagon lógó, négyszögű lyukra kopogtatott kulcsocskát, ott volt a kicsi szék, fel kellett állni rá, és tekerni a rúgót. Tekerte is pattanásig valamelyik felmenő. Pedig nótázta a leget nagyapám Pesten az emkében. Ha nagyon feszítig elszakad a húr is. És fényképeződött egyet külön Lakatos Sándor prímással és külön népi zenekarával. Elszakadt a húr is. A rugója, mondanám. Fali óránk 1914 nyarának egyik délutánján, pontosan június 28-án ütötte le az utolsó percet. Délután vagy délelőtt, ma már ki tudná azt megmondani. Annyi bizonyos, hogy azon a napon szólt az utolsó bimbam, amikor Gavrilo Princip nevű szerb diák Szarajevóban agyonlőtte a nyitott automobilból integető Ferenc Ferdinánd trónörököst és dúskebelű, szépséges asszonyát. Dédapám azt mondta, hogy ő bizony már meg nem csináltatja, egyrészt, mert sok zsák faszén árát kérne el a vásárhelyi óramester, másrészt, mert nincs trónörökös. Pozdorjázik a monarchia. Megállt az idő. Nincs más hátra. Jön a világ vége. És az első világ vége tényleg jött. Dédapámnak küldték a behívót. Ráérős ember volt. Kétszer is üzentek, menjen, mert a haza hívja. Megint csak ráért. Harmadszorra nem üzentek, jöttek érte. Az órára mutatott. Nem tudta, mikor lesz az indulás Galícia felé. Nem kell félni tőlem, szól dédapám a ruténasszonyhoz valahol, fent a Kárpátokban. Elvett egy tábla szalonnát, a többit hagyom, mondta. A ruténfalú görögkatolikus templomának lépcsőjén falta a szalonnát. Puskához kapott, amikor a torony órája ütött egészet vagy felet. A harangozó azt mondta, jó katona, ma karácsony este van, mindjárt harangozok, ne félj! Dédapám dús szemöldökén megült a hópehely. A ruténasszony a kútágasnál állva cukormázos kalácsot mutatott fel dédapámnak. A második világ vége rá 20 évre jött. Nagyapámnak küldték a behívót. Ráérős ember volt. Kétszer is üzentek, menjen, mert a haza hívja. Megint csak ráért. Harmadszorra nem üzentek, jöttek érte. Az órára mutatott. Nem tudhatta, mikor lesz az indulás a keleti frontra. Csókot adott nagyanyámnak, és elment a fogadóba. Holnap indulunk a frontra. Búcsúzni jöttem hozzád, kiskató. Menet a keleti front felé már nagy ernyében megmondta őt valameddig elkísérő nagyanyámnak, mit rejtsen el okvetlenül, mielőtt a vörös hadsereg bevonul. Azt körülbelül rozsérésre satszolta. Nem kell félni tőlem, mondta nagyapám az orosz asszonynak valahol a Don környékén. Elvett az asztalról egy marék fokhagymát, a többit hagyom, mondta. A kemencén négy gyermek rémüldözött nagyapámtól. Éhesek, mondta az asszony. Nem harangoztak. Torony se volt, óra se volt, se karácsony. Az orosz asszony nem várta a férjét haza, akinek vagy volt hatét szerzett karórája, vagy nem volt semmi a halálán kívül. Aznap este derékig érő hó esett. Jába ígérte az orosz asszony, nem lett aznap estére pirított pityókahajból vacsora, mert riadóra állt az ezred, oroszok jöttek át a Donon. Éhhalál elől menekültek fogságba. Kleba, mondták. Kaptak német száraz kekszet, hóléből magyar teát, karácsony este volt. Mínusz 29 fok. Az idő telt. Az óra lassan patinásodott. Értékelett már a 60-as években. Egy cigányember ígért érte egy 6-7-es malacot. A falusi parasztházban a rézagyagot általában a legyek, a kályha meg lámpafűs patinásítja leginkább. Nem is volt az baj, mert Ferenc József valamelyik trónörökössel tartósítva lett. Takarva általmas tekintetek elől mindenek előtt. Jól van ez így, mondta apám. Szocializmusban nem jó dolog királyokat mutogatni. Minden állapotod meg lehet unni. Apám egyszer megüzente a székelyhódosi órásnak. Ha mifelénk jár, hozzon gukkert és csipeszt. Javítsa meg az órát, ha tudja. Jött. Mihálynak hívták az óramestert. Caplatott karácsony táján szegény. Kékre fagyott emberre emlékszem, és olyan aktatáskára, amilyent a perceptorok hordtak. Hű, az áldását neki! Ezt az órát el kell, hogy vigyem, mondta az órás, mire apám és anyám összenézett. Rosszalták a dolgot, kicsint. Mihály, vigyed! De az órás a szemed, bízta az órát a mesterre apám, és meg is egyeztek helyben. Karácsonyra hozza! Egy fél szál májas, egy fél szál véres hurka lesz a reparálás ára. Kolbász nincs, megegyeztek. Az óramester megint csak kéken, inkább lilára fagyva jött az órával karácsony este. Hümmögött előbb, s mondta. Ez a fali óra sokáig nem fog járni. Mert szegény volt és becsületes, a fél szál véres nem követelte. Jehova tanúja volt az Isten adta. Na most, ha volt megint működő fali óránk, akkor karácsony este, bimba minden fél órában, órában, és ráadásul a szög is már a falban, jöhetett vissza a fényes monarchia. Elé a legfinomabb smirlit gyorsan, le ő felségéről és valamelyik trónörökösről a patinát, amíg éjféli misére elsőt harangoznak a ferencesek templomában, mert a Gregorián Páter Asztrik rég elénekelte. Smirgliztem serényen és óvatosan az előkelőségeket karácsony estéjén. Vigyáztam nagyon a császár szakállára. Apám elégedetten nézte, miként fényesedik a két Habsburg nemzedék. Egyszer még hátha jó lesz valamire. Kész, mondtam, mire elsőt harangoztak éjféli misére. Néztük. Körülálltuk. Közelebbről és távolabbról tágon is hunyorogva csodáltuk, hogy festenek szerény házunkban az ősi Habsburgok. Megdermedtünk, mint víz a lépcsőn, ahová kántálók verik le a sarat, mert nem is a havat. Házunkban sehogy sem festett a monarchia. Néztük elhűlve latyakos karácsonyra, hogyan dől össze a mi ingaóránk császárhű, Labanc legendája. Kétségtelenül nem a pompás Habsburgok fénylettek elé a tartós patinából. Se Ferenc József, se Rudolf főherceg, se Mária Valéria. Oda a 200 esztendőnk. Mintha rézangyal lenne, mondta apám. Az ács lesz az, ölében a gyermekkel, pislogott öreg anyám. Másodikat harangoztak. Indultunk. Valami hult az égből. Dara, mondta apám. Dara, mondta anyám. Nem is igaz, mert gyérhintésű porcukorral szállt le a karácsony.